Szent Rita 15 éven keresztül viselte homlokán Jézus töviskoszorújának egy sebét. Ezért 15 héten keresztül heti nagy kilenced imádsággal fordulunk a Szenthez, reménytelen ügyek közben járójához, segítséget kérve. Idén a lelki gyakorlat keretén belül Fábri Kornél atya elmélkedései hangzanak el az Eukarisztia és a Szentlélek témában. A következő percekben a Szent Rita nagy kilenced 13. részét hallják.
Eukarisztiáról és a Szentlélekről való elmélkedéseinket folytatjuk, és a Szentlélek gyümölcseit az Eukarisztián keresztül is megnyerhetjük, hiszen az epiklézissel lehívjuk Isten szent lelkét a kenyérre és borra, a pap szavai által Krisztus testévé és vérévé válnak, változnak át, és innentől kezdve megteremhetjük a lélek gyümölcseit, amely a szeretet, az öröm, és most a békességnél tartunk, és azon belül is látjuk, hogy van egy nagy akadálya a bennünk levő békességnek, ez pedig a megbocsátatlanság, és ezért kezdtünk a megbocsátással foglalkozni, mennyire fontos. Láttuk már azt idáig, hogy egyszerűen egészségünk szempontjából is fontos a megbocsátás, mert ha harag van bennünk, az rosszat tesz a testi egészségünknek is. Aztán láttuk azt is, hogy a mi atyánkban kimondjuk, hogy Isten úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi is megbocsájtunk. És azt is láttuk, hogy az alapja a megbocsátásunknak éppen az, hogy Isten már megbocsájtott nekünk minden bűnünknek, a büntetését elengedte, elveszi a bűneinket. Azt is megnéztük, hogy ki mindenkinek kell megbocsájtani, és csak felsorolás szerűen mondjuk, hogy a jó Istennek, hiszen van, amikor úgy érezzük, hogy nem úgy tesz, ahogy mi azt szeretnénk, sok minden másért is, saját magunknak is meg kell bocsájtani, a fele barátainknak, illetve nyilvánvalóan az ellenségeinknek, hiszen ők, akinek leginkább meg kell bocsájtanunk. És most jutottunk odáig, hogy megnézzük, hogy hogyan bocsássunk meg, mert hiszen könnyű mondani, hogy igen, meg kell bocsájtani, de mindezt hogyan? Nyilvánvalóan segít az, hogyha talán régebbi sebeinkről van szó, régen elkövetett bűnökről, hogy megnézzük azt, hogy vajon a mostani életemben, a mostani énemben hogyan látom ugyanazt a helyzetet. Kell némi empátia is ahhoz, hogy megértsem, hogy a másik miért tett úgy, ahogy tett. Emlékszem, egyszer voltunk egy egyhetes kis képzésen, aminek az volt a címe, hogy kontextuális családterápia. Ez nem valami bonyolult dolog, egyszerűen fel kellett rajzolni a családfát, és abban mindent beleírni, hogyha valahol valamilyen baj történt, válás, hirtelen halál, öngyilkosság, bármi más. És akkor nagyon gyakran kiderült, hogy ki miért viselkedett úgy annak idején, ahogy viselkedett. Mert ha valaki még a háborús időben özvegyen maradt, és igazából neki kellett az apa és az anya szerepét is betölteni, és hát nyilván, hogyha ott nem tartott volna rendet, akkor kicsúszik minden a kezéből, és azért volt talán kicsit keményebb mindenkivel. Tehát nagyon sokszor ott van az ok, hogy miért viselkedik valaki úgy, ahogy viselkedik. És ugye mi emberek azt szerint ítélünk, amit látunk vagy hallunk, de a Jóisten látja azt is, hogy mi van a szívünkben. És lehet, hogyha a korábbi eseteknél, amikor megbántottak, amikor igazságtalanság történt velünk, valami olyan, amit meg kell bocsájtanunk, azt most megnézzük felnőtt fejjel, vagy később kicsit átgondolva, akkor lehet, hogy azt látjuk, hogy a másik helyébe lehet, hogy én is így tettem volna. Némi empátiával tudunk a másik iránt lenni, hogy vajon miért mondta azt, miért úgy tett, stb. Ez már segíthet egy picit, tehát egy új szemszögből ránézni arra, ami akkor volt. Nagyon szeretem Fekete Istvánnak a Roráte című kis novelláját, ami hát ugye szépen leírja olyan Fekete Istvánosan a hajnali misének a varázsát, és hogy hát ott ül a két öreg, aki már hosszú-hosszú évek óta nem beszélnek egymással, és csak így írja Fekete István, hogy hát, hogy mi volt ennek az oka, nő vagy jószág, már azt se tudják, de így szokták meg, hogy nem beszélnek egymással. És aztán végül is, nem akarom lelőni a poén, de végül mégiscsak valahogy kibékülnek így a Roráte kapcsán, és hogy talán azért is, mert ők se tudják már, hogy miért volt. De tudják, hogy valami nem stimmel, és ahelyett, hogy azt mondanák, hogy tudod mit, lépjünk túl rajta, legyen normális a kapcsolatunk, mert ahogy mondtam, haragudni nagyon fárasztó, és az egészségünknek sem tesz jót. De hogyan is tehetjük? Ez az egyik lehetőség, hogy átnézzük így most felnőtt fejjel visszatekintve, hogy vajon mit gondolhatott a másik. Empátiával belehelyezkedem a másiknak a helyzetébe, hogy ő most hogyan látja, miért csinált úgy. És lehet, hogy most már sokkal könnyebb azt mondani, hogy hát nem is volt annyira súlyos az a dolog, csak akkor nekem ott nagyon fájt. És ez tény, ezzel kell kezdeni, hogy kimondjuk, hogy mi történt velünk. A diagnózis az első. Igen, engem ez is ez a dolog nagyon megbántott. Igazságtalan volt, stb. De mégis el kell jutnunk oda is, ahogy az legelején mondtam, a megbocsátás az egy folyamat, Tehát nem egy hirtelen kimondott szó, mert attól még, hogy kimondom, attól még belül dolgozik tovább, és nem biztos, hogy van mögötte tartalom. Tehát a folyamat vége a megbocsátás, de el kell jutnunk odáig, hogy kimondjuk, hogy feltétel nélküli a megbocsátásom. Nincsen de, nincsen csak, nincsen ha, de megbocsátok és pont. Hiszen amint feltételeket szabok a megbocsátáshoz, onnantól kezdve a másikat igazából zsarolom. Hogy majd akkor bocsátok meg, ha. És akkor na, majd látom, hogy igen, őszinte a szándékod. A jobblatornak esélye sem volt bocsánatot kérnie azoktól, akiknek a családjában ugye ő gyilkosságot követett el. És mégis megkapta bűnei bocsánatát Jézustól magától. Tehát nem szabad feltételt szabni a megbocsátásnak. Ugye Jézus ezt kifejti Péternek, ugye, hogy hányszor kell megbocsájtani, hogy 7-szer? Már az is ugye a teljesség száma, nem, 70-szer 7-szer. Tehát akár hányszor a testvéred bocsánatot kér tőle, mindig bocsáss meg neki. És hát aztán Péternek volt ugye tapasztalata arról, hogy hát neki csak 3-szor kellett ugye megbocsájtani a 3-szor elkövetett bűnt. Innen már érti azt, hogy mit jelent a 70-szer 7-szer, és ő is igazából vágyott erre, hogy lehetőleg inkább töröljük el azt, amit ott mondott, hogy letagadja azt, hogy Jézust ismeri egyáltalán. És hányszor vágyunk mi is arra, hogy bácsi, nekünk is megbocsájtanának. Hát akkor nekünk kell elkezdeni. Akkor is meg kell bocsájtanunk, hogyha a másik nem kér bocsánatot. Ennek az az oka egyszerűen, hogy lehet, hogy a másik nem is tudja, hogy megbántott. Mert hogy előfordul az ilyesmi, és hadd mondjam azt, hogy van egy aranyszabály, hogy nem vagyunk felelősek a mások érzelmeiért. Nyilván, hogyha szándékosan akarok bántani valakit, és ő megbántódik, azért ott van valami közöm hozzá, de vannak helyzetek, amikor a másik megbántódik, anélkül, hogy bántani akartam volna. Nem vagyunk felelősek mások érzelmeiért. Erre mondok egy példát, egyik szentmise elején bemondtam, hogy ezt a szentmisét, nem tudom, elhunyt Ottokárért ajánlom fel, és akkor valaki az első padban elsírja magát. Most én arról nem tehetek, nem volt szándékom megríkatni valakit, de nyilván neki voltak olyan érzelmi kötődései az elhunythoz, ami nekem nem, de ettől még imádkozunk az ő lelki üdvéért. Tehát itt van az, hogy én nem tehetek arról, hogy ő elsírta magát. De ugyanakkor nyilván tapintatosan kell eljárnunk. Tehát nem kell megvárni, hogy a másik bocsánatot kérjen, mert lehet, hogy nem tudja, hogy megbántott. Egyszer egy nagyon kedves házaspár mesélte, hát valamint összezörrentek, már 40, nem tudom hány éve házasok voltak, és akkor éppen a feleség, hát ebben az összezördülésben egy 10 évvel korábbi dolgot vágott a férje fejéhez, lehetett volna fordítva is, de most éppen így történt, és szegény férje meg csak hápogott, hogy mi van? Ő nem is emlékezett rá, és kiderült, hogy ez viszont a másiknak nagyon fájt, és azóta is benne volt. És sosem mondta ki. Tehát erre aztán várhatja, hogy a másik bocsánatot kérje, hogyha ő nem is fogta fel, hogy ezzel megbántotta őt. Mikor házasságra készítünk fel jegyeseket, akkor mindig elmondjuk a leendő feleségeknek, hogy a férfiaknak van egy olyan tulajdonság, amivel nem rendelkezik, de a feleségek nagyon szeretnék, hogy rendelkezzen, hogy mi ez. És hát általában, aki már régóta házasok, tudják, hogy ez a gondolatolvasás. Tehát a férjek sosem lesznek képesek gondolatot olvasni, milyen egyszerűbb emberek vagyunk, ha megmondják, hogy mit szeretne a másik, azt szívesen megtesszük, csak ne várják azt, hogy kitaláljuk a gondolatukat, mert arra képtelenek vagyunk. Sokszor ez okoz csalódást, hogy miért nem tudja magától. Szoktam mondani, hogy figyelj, ha házassági évfordulótok következik, előtte héten csak úgy ejtsd el, hogy hát tudod, hogy jövő héten lesz a házassági évfordulónk, és akkor majd meglep valamivel. De ha nem ejted el, akkor lehet, hogy elfelejti, mert talán neki nem annyira fontos. Az a fontos, hogy együtt vagytok. Tehát nem érdemes arra várni, hogy másik kitalálja, hogy nekem mi a gondolatom, sose fogja, mondjam el, hogy mi az, ami fáj. Az orvos is nagyon gondban lenne akkor, hogyha bemennénk, hogy hát doktor úr, találja ki, hogy mi a bajom. Hát nem fogja tudni. Egyszer mesélte egy atya, egy Palócföldön ment gyóntatni, és akkor be is jött egy gyónó, és azt mondja, hogy atya, faggasson. Azaz, hát kérdezzen, atya, hát nekem is volt ilyen, hogy mondom, hát hogy van? Hát mit kérdezzek? Ha valaki szentgyónást végez, nyilván felkészült, már megbánta is, már csak elmondja, felsorolja, én megadom a feloldozást, és mehetünk tovább, de hogy én találjam ki, hogy milyen bűnöket követett el, abból én csak rosszul jöhetek ki. Hiszen ha túl súlyosokat feltételezek, akkor megsértődik. Ha túl könnyűeket, akkor meg hát azt mondja, na. Tehát, hogy inkább készüljünk fel, ne nekem kelljen kitalálni, ez nagyon sokszor segít a megbocsátásnál is, hogyha nem várom a másiktól, hogy ő kérjen bocsánatot. A megbocsájtás győzelem, ami szabaddá tesz téged is, nem csak a másikat. Tehát, hogyha van erőd, lelki erőd megbocsájtani, azzal te jössz ki győztesen. És ezért fontos, hogy legyen bátorságunk és egy felszabadító érzés, hogy igen, megbocsájtottam. nem tartom számon, hogy mit tett a másik ellenem. És van olyan alkalom, amikor már nincsen mód kimondani a megbocsátás szavait, hogyha az illető már meghalt azóta. Hiszen előfordulhat, hogy olyan régi sebeket hordozunk, aminek az elkövetője azóta már elhunyt. Ilyenkor imádkozhatsz érte, mondhatsz érte szentmisét, hiszen innen még tudunk tenni az elhunytjainkért, odáll már magukért semmit nem tehetnek. Az érdemszerzés ideje halállal lejár, de a mennyből és a földről imádkozhatunk értük, hát ezzel mutathatjuk meg a megbocsátásunkat, hogy imádkozom érte, szentmisét mondatok érte, és hiszem azt, hogy majd odafönn, ahol már nem lesz bűn, nem lesz akadálya kapcsolatunknak, megint örömmel fogunk találkozni. És a következő pont, hogy mit tegyek, ha nem tudok megbocsájtani. Legyünk őszinték, vannak helyzetek, amikor nagyon nehéz, és azt mondjuk, hogy én most képtelen vagyok a megbocsátásra. Gyakori tapasztalat, hogy úgy érezzük, hogy az a seb, amit okozott, nagyon mély, vagy még nagyon friss. És azt mondom, most még nem. Most még ezt fel kell dolgozni, hogy mit tettek velem. Nagyon fáj, és szabad, hogy fájjon. Tehát nem egy érzéketlen valakinek kell lennünk. El kell ismerni, igen, ez most nagyon övönaluli ütés volt. Tényleg fáj. És nagyon friss, nagyon mély, és sok fájdalmat okoz a másik. Ilyenkor jó arra gondolni is, hogy Jézus is a fájdalmai által szerzett nekünk gyógyulást. Az ő sebei által szerzett nekünk gyógyulást. Hogy ebben gyógyító erő is van. Ezáltal törölte el a bűneinket. És én erre az esetre írtam egy kis imát, ami azt gondolom, hogy a Jóisten előtt is kedves lehet, hogyha tényleg van olyan személy, akinek nagyon nehezen tudok megbocsátani, vagy nem vagyok kész, akkor is ezt az imát el tudom mondani. Istenem, nekem nagyon fáj, amit a másik elkövetett ellenem. Csalódtam benne, és nehezemre esik őszintén kimondani, hogy megbocsájtok. De kérlek, adj vágyat a szívembe a megbocsátásra, és amíg én nem tudok megbocsájtani, te addig is bocsáss meg neki. És én hiszem azt, hogy ez az ima kedves a Jóisten előtt, és még egy jó hír, hogy ha már imádkozol a másikért, az már a megbocsátásnak a jele. Hogy akarod őt építeni, az imáiddal segíteni az ő lelki épülését. És amikor megbántanak bennünket, akkor leggyakrabban az érzelmeink sérülnek. És ahogy mondtam, az érzelmeinkről nem tehetünk. Azok jönnek, vannak negatív, vannak pozitív érzelmeink, de mindenképpen jeleznek valamit. Ezek az érzelmek, amelyek megsérültek, akadályozhatnak bennünket a megbocsátásban. De van egy nagyon klassz ajándéka a Jóistennek, ezt úgy hívjuk, hogy szabad akarat. A szabad akarat az olyasmi, mint a repülőkben a fekete doboz, ugye, hogyha egy légi katasztrófa történik, akkor utána a roncsok között mindig megkeresik a fekete dobozt, ami rögzíti az utolsó időszak eseményeit, hangfelvételeket, akármit. Azt mondják, hogy ez a fekete doboz minden katasztrófát túlél. Akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy miért nem ebből gyártják a repülőt. De hát valószínűleg nem tudna felszállni, olyan nehéz lenne. De hogy ez a fekete doboz, ez olyan, mint nálunk a szabad akarat. Hogy vannak az érzelmeink, de ez a szabad akarat, ez minden érzelmi vihart is túlél. Azaz, az érzelmeim jeleznek valamit, de a szabad akaratommal felül tudom írni az érzelmeimet. Olyan jó, hogy a magyarban például két szó van arra, hogy szeretni vagy kedvelni. A kedvelés az egy szimpátia vagy antipátia. Valaki kedves nekem, valakit kedvelek, valakit nem. A szeretet viszont egy tudatos döntés, amit a negatív érzelmeim ellenére is meg tudok tenni. Hát ezért mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket. Most az ellenségeimmel szemben bennem negatív érzések vannak. Nyilvánvaló, valamiért ő az ellenségemmé vált. És ennek ellenére szerethetem, és mit jelent szeretni? Jót tenni vele, és imádkozni érte. Ennyi a szeretet. Az egy döntés, hogy szerethetem úgy is, hogy ugye maga Jézus mondja, hogy ha éhezik az ellenséged, akkor adj neki enni, vagy ha összerogy az ellenséged szamara a teher alatt, menj oda és segíts fel a szamarat. Azaz tégy jót vele. És ez milyen szép, hogy le tudjuk győzni az érzelmeinket, mert azt mondhatjuk, hogy hát nem érdemli meg. Ennek segítsek, aki így és így elbánt velem. És itt jön be a képbe az, hogy a Jóisten szemével kezdjük látni a másik embert. Jézus ő érte is meghalt. Jó hozzászokni a gondolathoz, hogy ő is ott lesz velünk a mennyországban. Mert Jézus ő érte is meghalt. És amikor az érzelmekről beszélünk, akkor le kell tudnunk győzni a bennünk levő negatív érzelmeket, és átalakítani. És én hiszem azt, hogy a szeretet rendjében, ahogy ugye az első a házastárs, második a gyermek, harmadik a szülő, aztán testvér, stb. És a legvégén, a 9-10. Helyen van az idegen és az ellenség. És emlékszem, mikor annak idején Erkölcstanból tanultuk, akkor ott a, elvileg úgy van a sorrend, hogy idegen, és az utolsó az ellenség, és akkor a tanárunk mondta, hogy ő azért ezt az utolsó kettőt megcserélni, mert ő mégiscsak az ellenségem. Hozzá van valami közöm, akiből lehet, hogy barát lesz. És inkább az idegen tesszük a legutolsó helyre, hogyha valakivel jót kell tenni, és megnézzük, hogy milyen sorrendbe tegyük mindezt. Tehát, hogy az érzelmeim ellenére is tudok valami jót tenni. És a szabadságunk tehát mindig megvan a megbocsátásra. Az érzelmeikről még annyit hadd mondjak, hogy amikor azt mondom, hogy nem vagyunk felelősek a másik érzelmeiért, ezt értsük jól, tehát hogyha én direkt provokálom a másikat, és ő megbántódik, arról tehetek. De amint mondtam, erről általában nem akarunk senkit megbántani jó lelkülettel, és mégis megbántódik. Biztos más is volt olyan helyzetben, egy társaságban valaki szólt a másikhoz, az, hogy felkapja a vizet, kiszalad, bevágja az ajtót, és úgy megfagy a levegő. És akkor itt van, hogy ő megsértődött. Mit lehet tenni? Hát, hogy mindenki gondolkodik, hogy hogyan engeszteljük ki, és ki az, aki ezen a helyzeten tud segíteni? Ez egyedül az az ember, aki megsértődött. Mert hogy? Ha én megsértődöm, ha megbántódom, akkor igazából nem teszek más, mint hogy a másikat teszem felelőssé a saját érzelmeimért. A másik pedig nem tehet az én érzelmeimről. Mert innentől kezdve, hogyha ő tehetne az érzelmeimről, onnantól kezdve érzelmi zsarolásnak van kitéve. Ugye a sértődött ember azt mondja, na most akkor lehet engesztelni. Ez egyébként egyfajta szeretet koldulás. Hogy figyeljetek rám, ez nekem most fáj, és ebből én fegyvert kovácsolok. És hát akkor addig megyünk, amíg nem elég az, amivel kiengesztelnek. Tehát igazából zsarolja a másikat érzelmileg. Tehát ezért nem is szabad belemenni, mert nem fér a játék. Olyan dolog a zsarolja, amiről másik nem tehet. Tehát ezért, ha valaki megbántódik, akkor gondolja át, hogy miért fáj az, amit a másik elkövetett, mert ő nem tehet róla, hiszen benne zajlik ez a dolog, de milyen jó, hogy van szabad akarata, akkor is, ha fáj, akkor is meg tud bocsájtani. És így tudunk tovább lépni. És akkor nézzük, hogy milyen gyümölcsei vannak a megbocsátásnak. Hogy az első a sebeink gyógyulása. Ha sikerült megbocsájtanom, akkor gyógyulnak a sebeim, most ennek a gyógyulásnak vannak akadályai. Ilyen akadályok lehetnek a bennünk levő bosszúvágy, haragtartás, a gőg, hogy különnek érzem magam a másiknál, majd megbocsátok, a bocsánatot kér, majd ha megalázkodik előttem, majd akkor. Tehát ezzel rögtön fölébe helyezem magamat. Pedig mindannyian Isten alatt pici kis pontok vagyunk. Tehát a sebeink gyógyulása a másik, hogy a megbocsátással szabaddá tesszük a másikat, és ezért, ha bódunk van rá, akkor mondjuk ki azt, hogy megbocsájtok. Én emlékszem, mikor 22 éves koromban egy életgyónást végeztem, és átgondoltam, hogy kitől kell nekem is bocsánatot kérni, és eszembe jutott egy 8. osztálytársam, akivel szemben csúnyán viselkedtem, és nem kértem bocsánatot, és hát ez 8 év eltelt, és fölhívtam telefonon, és bocsánatot kértem tőle, és olyan jó volt hallani azt, hogy megbocsájtok. És tudtam, hogy akkor a mi ügyünk le van zárva. Én bocsánatot kértem, ő megbocsájtott, mehetünk tovább. Hiszen a jó szentgyónásnak feltétele a megbocsájtás is, és a bocsánatkérés is a másiktól. És aztán ilyen is előfordult, hogy talán a 7-es buszon mentem egyszer, nagy tömeg, busz fékezett, valaki rálép a lábamra, és akkor jön a szokásos budapesti párbeszéd, hogy bocsánat, mondom, nem történt semmi. És akkor de, történt valami, ő rálépett a lábamra, úgyhogy én attól kezdve azt válaszoltam mindig, hogy megbocsájtok. Tessék? Mondom, megbocsájtok. Mert ehhez nem voltak hozzászok, hogy valaki ezt így kimondja, és mostanában hozzáteszem azt is, hogy nálam ez szakmai ártalom. Mert egy oltatásban mi más tennénk, mint hogy kérjük Isten bocsánatát, és azt közvetítjük. Úgyhogy jó kimondani azt, hogy igen, én megbocsájtok, és ezt jó hallani, hogy de jó, nekem megbocsájtottak. Ez egy örömteli esemény. Aztán, miután szabaddá tettük a másikat, a harmadik gyümölcse, hogy a megbocsájtással bizalmat adunk a másiknak arra, hogy megváltoztassa azt, aminek át kell alakulnia az ő életében. Ugye Jézus sem ítélte el a házasságtörő asszonyt. Emlékszünk, hogy hol vannak az elítélői. Senki nem ítél el? Senki. Én sem. Menj, de többé ne vétkezz. És én hiszem azt, hogy az, hogy Jézus nem ítélkezik fölötte, ez arra ösztönzi őt, hogy változtasson az életén. Nem tudjuk, hogyan folytatódott. De azért lássuk be, egy sereg férfi kezében kövekkel kísérik Jézushoz, az, hogy megkövezik, és ott egyszerűen lepotyognak a kövek a földre, és nem történik semmi bántódása. Hát biztos, hogy elgondolkodtatja ezt az asszonyt, és nem is ítélik el. Én biztos, hogy nem folytatnám ott a helyében, ahol abba hagytam. Mert a kockázat mindig ott van, hogy ezért bizony törvény szerint megkövezhetnek. És valószínűleg ez arra ösztökélte, hogy többé ne vétkezzen. A megbocsátó szeretet megszabadította a bűnösség fogságából. A negyedik gyümölcs pedig az öröm. Hiszen olyan jó felszabadult lélek kell lenni. Tudom, hogy nincsen már ügyem a másikkal. Mert hogy öröm tölti be a szívemet. De jó, hogy ugye ki az, aki akarja, hogy rossz legyen nekem? Hát a sátán. Ő az, aki szétdobál, diabolosz. Aki vádol, aki széthúzást szít, aki nem szereti azt, hogyha egység és szeretet van közöttünk. Tehát amíg én őrzöm ezt a haragot, amíg nem akarok megbocsátani, addig a sátánmal már hajtom a vizet. Csak ő az, aki akarja azt, hogy széthúzást tegyen. És azt gondolom, hogy az öröm, ami viszont tudja pótolni ezt a fajta belső fájdalmat, ezt a haragot, ezt a bosszúállást, ezt a vágyat arra, hogy valami igazságosság történjék, ehelyett mennyivel jobb befogadni ezt az örömöt. És még az imára visszatérve, hadd mondjam azt, hogy minél súlyosabb dolgot követtek el ellened, annál inkább kell imádkozni a másikért. Miért? Mert sose felejtsük el, hogy a rossz mögött, egy elkövetett bűn mögött mindig ott van a felbújtó. Őt kísértőnek is hívjuk. Jézust is kísértette, minket is kísért. És egész egyszerűen minél súlyosabb dolgot követtek el ellenünk, azt jelenti, hogy a másikon még annál nagyobb hatalma van a sátánnak. Ugye a gonosz szellem arra visz bennünket, hogy rosszat tegyünk másoknak. Ezt is mondhatjuk, hogy nem az van nagyobb bajban, aki kapja a pofont, hanem aki adja. Mert milyen rossz annak, aki nem tudja belátni a rosszat. És ezért minél súlyosabb a dolog, annál inkább kell érte imádkozni. Mert különbséget tudok tenni a bűnös és a tette között, és a bűnöst azt ugyanúgy sajnálattal nézem, és akarom, hogy ő is kiszabaduljon a sátán fogságából, ne engedelmeskedjen neki, ne essen kísértésbe, annál inkább kell érte imádkoznom. És az is biztos, hogy ugye szoktuk mondani azt, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Ezzel semmi baj nincs, mert Jézus sose kérte, hogy felejtsünk. Ő azt kérte, hogy bocsássunk meg. Miért? Mert ő azt is kér, hogy imádkozunk ellenségeinkért, ha elfelejteném, hogy mit tett, akkor hogy fogok érte imádkozni? Tehát magyarul, ahányszor eszembe jut az illető, akkor mindig egy áldást mondok rá. Csak annyit, hogy Istenem, áld meg őt és bocsáss meg neki. Tehát egész egyszerűen nem engedem azt, hogy lehúzzon a régen szerzett tapasztalat, hanem azon, hogy már túl vagyok. És csak azt kérem, hogy Istenem, te is bocsáss meg neki. És hidd el, ha a sátántól jön az ötlet, hogy imádkozz érte, hogy ő juttatja eszedbe, és te elkezdesz érte imádkozni, ez hamar meg fog szűnni. Mert ő nem szereti, hogy egymásért imádkozunk. Úgyhogy neked pedig csak a szíved gyógyul, és már úgy gondolsz rá, hogy jaj, hát az a szerencsétlen, ilyet elkövetett. De nem lennék a helyében. Mert ő nagyobb bajban van, mint te. És ezért kell érte imádkozni. Ahányszor eszedbe jut ennyi, hogy Istenem, áld meg őt, bocsáss meg neki. És megyünk tovább. Aztán lehet, hogy máskor is eszedbe jut, nem kell felejteni. Áldást kell rámondani. Ez a mi hivatásunk. És végül pedig a megbocsátás gyümölcsei, hogy helyreáll a kapcsolatunk jó esetben. Nyilván ez nem mindig valósul meg, ha mégis helyreáll a kapcsolat, emlékszünk, kezet fogunk ugye a kiásott alagút alatt, ugye a homokvárban, ahogy kezdetben mondtuk, hogy a megbocsátás, hogy én kifúrom az én részemet, a másik oldalról a másik fúrja ki az ő részét, középen kezet tudunk fogni. Ha helyreáll a kapcsolatunk, akkor annyival boldogabb lesz az életünk. Hányszor halljuk kamaszoknál, hogy hát valaki nagyon nem volt szimpatikus, aztán legjobb barátnők lettek. Persze, túllépjünk az első dimenziókon, az első benyomásokon, lehet, hogy tapasztalok rosszat is a másiktól, aztán kiderül, hogy igazából azért volt olyan, mert, és akkor legjobb barátok is barátnők lesznek. Tehát a helyreállt kapcsolat ez egy nagyon szép gyümölcse, és a végén, a következő alkalommal innen folytatjuk, hogy honnan tudom, hogy sikerült-e megbocsájtanom, hát ezt tudjuk még utolsó alkalommal, jövő alkalommal megnézni, aztán megyünk tovább a Szentlélek többi gyümölcsén.
A Szent Rita nagy kilenced 13. részét hallották.
Mária Rádió.
Hálásan köszönjük, ha számunkra ajánlja föl személyi jövedelemadójának civil 1%-át. Mária Rádió közhasznú egyesület, adószámunk 19-38-52-26, kötőjel 1, kötőjel 19.